Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Molnár Annát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, Olaszország szakértőt. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. És hallgatóim már sejthetik is, hogy az olasz belpolitikai helyzetről beszélgetünk a következőkben, hiszen márciusban parlamenti választások lesznek Olaszországban. Ugye december végén Sergio Mattarella köztársasági elnök egyébként az előzetes várakozásoknak megfelelően, mondhatjuk így, feloszlatta a parlamentet, és március 4-ére kiírta a választásokat. Ugye Olaszországot hajlamosak vagyunk a folytonos kormányválságokkal, az előrehozott választásokkal azonosítani, de hát ha én jól emlékszem, akkor éppen 5 évvel ezelőtt, ugye 2013. februárjában tartották a legutóbbi voksolást, tehát ez azt jelenti, hogy most minden úgymond a rendes forgatókönyv szerint zajlott, és a választási menetrend szerint mennek a dolgok most Olaszországban?
Jó napot kívánok! Hát amit... Igen, 5 évig tartott, tehát a ciklus végéhez ért ez a kormány, de közben több kormány is volt. Tehát valójában...
Hát és kormányfőcserék voltak.
És kormányfőcserék is voltak, 3 kormány váltotta egymást ebben az időszakban, ami igazából tulajdonképpen normális, mert általában ez történt, hogy az előrehozott választások azok azért általában ritkábbak voltak, bár előfordult, ugye például 2008-ban, alapvetően inkább ritkábban történtek meg, a kormányváltások azok, amik inkább jellemzők.
Ezek nem pusztán miniszterelnök cserék voltak? Mert ugye nem, mindig a demokrata párt adta a miniszterelnöki posztot, nem az elmúlt 5 évben.
A miniszterelnöki posztot ő adta valóban, de azért ezek új kormányok is, tehát ez mindig egy újabb kormányt és kormányt jelent, tehát ez új kormány is. Valamennyire a miniszterek között is volt változás ebből a szempontból, tehát ez mindenképpen új kormány, tehát 3 kormány váltotta egymást ebben az időszakban.
Mindenesetre előrehozott választások vagy rendkívüli választások nem voltak ebben az 5 éves ciklusban. Azért az érdekes, hogy az olasz sajtó is megjegyzi, több helyütt is olvastam arról, hogy ugye most Paolo Gentiloni vezette az elmúlt 1 évben az olasz kabinetet, és hogy ez volt a 64. kormány Olaszországban a II. Világháború vége óta, és azért azt hiszem, hogy ez a 64-es szám, ez biztos, hogy rekorder ezzel a számmal Olaszország. Bár hát ugye belpolitikáról, politikai történésekről és valóban tényekről beszélünk, és hát kell nyilván beszélnünk, de azért óhatatlanul felvetődik talán az emberben, hogy mindez azért összefügg, hát hogy is mondjam, csak az olasz néplélekkel, az olasz temperamentummal, vagy egészen egyszerűen annak a számlájára írható, mert ilyesfajta elemzéseket is olvastam, hogy a választási törvény olyan Olaszországban, hogy nagyon nehéz kormányzati stabilitást elérni, vagy egy stabil kormányt biztosítani.
Ugye a 2013-as választási törvény, ami akkor volt érvényben, aminek következtében ezek a kormányok tudtak működni, az még azért is volt nagyon bonyolult, mert akkor gyakorlatilag nem volt egyforma a választási törvény a szenátusban és az alsóházban, és ezért különböző eredmények születtek. Ugye a PD, a Partito Democratico, az gyakorlatilag megszerezte a többséget az alsóházban, de a felsőházban nem, és ezért állandóan koalíciós partnerekre szorult. Ugye először egy nagy koalíció lőtt létre, abban még Silvio Berlusconi is pártja is részt vett, de ugye utána ez a koalíció változott, csökkent, kiléptek belőle, és így ezért is mondom azt, hogy ezek új kormányok, tehát itt a koalíciós partnerek azok valamennyire változtak, bár a harmadiknál már nem, ott alapvetően a miniszterelnök személyében volt változás. A választási rendszer most is olyan, ami koalíciókat igényel, és a párstruktúra továbbra is széttagolt fog maradni. Ugye ez jellemezte már 40, tehát a II. Világháború utáni időszaktól kezdve folyamatosan az olasz politikát. Volt egy rövidebb időszak, a 2007-2008 környékén, amikor úgy tűnt, hogy létrejönnek majd nagyobb pártok, és egy ilyen duális, kettős párstruktúra alakul ki, de ez végül is nem sikerült, hanem most megint visszatértünk ahhoz az állapothoz, amikor egy nagyon fragmentált, nagyon széttöredezett párstruktúra van Olaszországban.
És jellemzően nehezen lépnek koalícióra az olaszországi pártok? Vagy nehezen találják meg azt a közös nevezőt, azt a kompromisszumot?
Attól függ, hogy éppen hogyan alakul maga az általános politika, mindig rákényszerülnek a koalíciókra. Tehát valamilyen módon megtalálják azt a módot, hogy végül is egy adott, vagy több koalíciós partnerrel.
De bocsássam meg, hogyha jól emlékszem, akkor ugye pont az öt csillag mozgalom volt az, aki az előző választások, ugye nem volt
nem
hajlandó egyáltalán koalícióra lépni senkivel.
Most lehet, hogy ez is változni fog, de meglátjuk.
Uh-huh. Jó, majd beszélünk persze részletesen a mostani politikai erőkről és egyáltalán az olasz belpolitikai palettáról, de mielőtt erre rátérnénk, talán érdemes szót ejteni arról, hogy milyen évet is zárt 2017-ben Olaszország, hát annál is inkább, mert ahogy már utaltunk is rá, ez az esztendő volt az, ami tulajdonképpen Paolo Gentiloni miniszterelnöknek az időszaka volt. Ugye 2016. decemberében vette át a kormányfői posztot elődjétől, Matteo Renzitől, aki egyébként pártársa, csak megbukott az alkotmányügyi népszavazás nyomán, hát hogyha használhatjuk ezt a szót, hogy megbukott, tehát mindenképpen távozott a hatalomból. Talán utaljunk is egy kicsit vissza erre, hogy mi is történt itt pontosan, és mi volt a tét, ami akkor a kormányfőváltáshoz vezetett. Miért kellett ezt a cserét meglépni, vagy megtenni?
Ugye Matteo Renzi, amikor a kormányát megalapította 2014-ben, akkor gyakorlatilag egy ilyen nagyon nagy általános reformot ígért, és nagyon nagy is volt a támogatottság. 2014-ben voltak az európai parlamenti választások, ahol 40% fölötti volt a támogatottsága, tehát úgy is indult az egész kormányzása, hogy úgy tűnt, hogy ezeket a reformokat végre tudja hajtani. Sok reform meg is valósult munkaügy területén, stb. Mások kevésbé. Úgy tűnik, hogy a gazdaság szempontjából van egy stabilizációs folyamat, de amit ő ígért, az volt, hogy gyakorlatilag ugye átalakítja a parlamentet, az olasz parlamentet, és itt elsősorban a szenátusra vonatkozott volna az, hogy...
Ugye kétkamarás parlamenti rendszer van az országban.
Kétkamarás parlamenti rendszer van, ezt... Úgyis úgy, gyakorlatilag ugyanaz a funkciója a két parlamentnek, vagyis a két kamarának, ami azt jelenti, hogy minden jogszabályt mind a kettőnek el kell fogadni, és mind a kettőn ugyanúgy végigmegy. Uh-huh. Ugye ez egy olyan helyzetben, amikor eleve más a politikai összeállítása a két háznak, ez még amúgy is bonyolítja ezt az egész helyzetet, és hát az egész reformnak az volt a jelentősége, hogy összekötött egy választási reformmal is, ami alapvetően egy ilyen többségi választási rendszer vezetett volna be, tehát pont ezt a stabilabb kormányzást hozta volna létre, és a szenátust magát azt pedig egészen tehát a jogköreit megváltoztatta
tehát
volna.
Megnyírbálta volna a szenátus jogköreit?
Megnyírbálta volna olyan értelemben, hogy a jogalkotásban kisebb szerepe lett volna jobban, és nem választott lett volna, tehát nem közvetlenül választották volna, hanem a régiókat képviselte volna, egy picit inkább egy ilyen föderalista típusú, a német rendszerre jobban hasonlító rendszer jött volna létre. Ennek is megvolt a létjogosultsága, ugye ez az olasz társadalom viszont alapvetően, amit elutasított a népszavazáson is, nyilván magáról egy-egy népszavazás mindig arról is szól, hogy magáról a meglévő kormányról is ugye véleményt mondanak a választók, de emellett ami aggasztotta őket, pont ez a túlzott hatalom. Tehát, hogy vagy nem túlzott hatalom, de hogy egy olyan többségi rendszer, ami azért egy jóval nagyobb számarányt jelentett volna a parlamentben, mint a választásokon. És ettől az olaszok tartottak. Ugye az egész második világháború utáni időszak arról szól, hogy valamiféle túlzott központi hatalma ne legyen senkinek sem, és ne alakuljon ki egy mondjuk a fasizmushoz hasonló rendszer még egyszer, ne alakulhasson ki. És ezért ezt elutasították a népszavazáson az olaszok. Renzi ezt saját magához kötötte, ezt a népszavazást, és azt mondta, hogy akkor lemond. Végül is le is mondott, és ugye külügyminisztere Paolo Gentiloni lett a miniszterelnök.
És voltak éppen ezzel a népszavazással és Renzi lemondásával ez az egész alkotmányos reform megfeneklett?
Az megfeneklett, igen. És viszont ez meg azt eredményezte, hogy magát az alkotmányos reformot viszont megelőzte egy választási reform, amiben csak az alsóházra vonatkozó szabályokat változtatták meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ott hoztak egy új választási rendszert, ez volt az Italicum, ami többségi elvet vezetett be, és a szenátusra nem vonatkozott, hiszen a szenátust meg akarta változtatni az alkotmányreformmal. Tehát ezért gyakorlatilag, miután elbukott a népszavazás, az alkotmányos reform, ezért kialakult egy eléggé, hát egy anomália egy ilyen választási rendszerre vonatkozó probléma, hogy, hogy most aztán meg még inkább különböző volt a két házra vonatkozó szabály.
Beszéljünk még kicsit erről az időszakról, pontosan az ezt követő időszakról, amikor is Matteo Renzi átadta a helyét Paolo Gentilonnak. Hát ez már ugye tulajdonképpen a tavalyi esztendő 2017, amikor ő hivatalban volt. Én most utána néztem, és hát akkor tájt 2017 elején szinte senkinek sem jósolt hosszabb jövőt, legfeljebb néhány hónapot Paolo Gentiloninak. Aztán mégiscsak a helyén tudott maradni egészen a törvényhozási ciklus végéig. Sőt, elemzők most azt jósolják, én több elemzésben is azt olvastam, hogyha netán a márciusi választásokon egyfajta patthelyzet alakul ki, akkor könnyen lehet, hogy Gentiloni maradhat a miniszterelnök egy szakértői csapattal, vagy ugye a köztársasági elnök esetleg felkér egy ilyen ilyesfajta kormányzásra. De minden esetre az évvégi, a tavaly évvégi felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy Paolo Gentiloni a legnépszerűbb olasz politikus. Jól lehet a pártja, a demokrata párt már korán sem annyira népszerű. Mi is volt ennek az egy évnek a mérlege?
Azért azt én hozzátenném, hogy én nem voltam olyan szkeptikus Paolo Gentilonnak azzal, hogy meddig fogja tudni ezt a kormányzást végigvinni, és hogy lesznek-e mondjuk előrehozott választások vagy sem. Pont ezért, mert szükséges volt egy választási törvény, egy új választási törvény. És arra pedig idő kell. Ezt végül is őszre meg tudták hozni. Ugye októberben megszületett az új választási törvény. A különböző parlamenti pártok vagy támogatták, vagy nem, de végül is a többség támogatta, tehát ebben született egy megegyezés, hogy mi legyen az, nagyon sok módosítás volt, nagy vita folyt körülötte, minden esetre sikerült. Tehát a választási törvény nélkül Olaszországban nem lehetett volna választásokat tartani, mert annyira különböző volt. Tehát egy arányos választási rendszer volt a szenátusban, és egy többségi pedig az alsóházban. Tehát az teljesen különböző volt. Ez az egyik dolog, tehát hogy ez egy alapvető feladat volt, hogy legyen egy új választási törvény. Ez végül is sikerült. A másik, ugye a gazdaság. Itt alapvetően most ugye a tavalyi év kb. 1,4%-os volt a növekedés, az előző évben 1%-os. Annak ellenére, hogy nagyon sok mutató van, még továbbra is problémák vannak az olasz gazdasággal, de úgy tűnik, hogy ebből a mélypontról kikerült és elkezdődött valamiféle változás, ami mindenképpen szerintem pozitívnak tekinthető.
Tehát akkor arról tulajdonképpen már csak múlt időben beszélhetünk, mert ugye voltak ilyesfajta félelmek, hogy Olaszország buktathatja be esetleg az eurót, vagy az egész euróövezetet, voltak ilyesfajta elemzések, meg gazdasági jóslatok, és most már azért úgy tűnik, a gazdasági elemzők azt mondják, hogy ettől azért nem kell tartani, jól lehet azért az olaszországi gazdaságban vannak negatív jelek, azért ugye ez az 1% körüli, vagy valamivel 1% fölötti gazdasági növekedés sem annyira izmos, de ha jól tudom, akkor eléggé magas a munkanélküliség.
11%.
Tehát az Európai Uniós átlagot meghaladja. Ráadásul azt olvastam, hogy a fiatalok körében ez még magasabb, ez 30% fölött jár. És továbbra is különösen magas az adósságállomány, ami azért egy folyamatos nehézséget jelent az olasz gazdaságban. A GDP 132%-a körüli, és hát azért a bankszektorban is vannak instabilitásra utaló jelek, úgyhogy azért persze azért stabilabb lett nyilván az olasz gazdaság, de azért vannak nem feltétlenül szívderítő tények az olasz gazdaságban.
Hát az euró jövője az alapvetően mindig egy bizalmi kérdés, és nyilván attól függ, hogy az egyes eurótagok hogyan tudnak teljesíteni, és az általánosabb gazdasági folyamataik mennyire sikeresek vagy sem. Most Olaszország ebből a szempontból meghatározó, hiszen az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságával rendelkező ország, és aminek, hogyha ott tényleg komoly probléma lenne, akkor az valóban
kihatna
az egész euróövezetre. Most úgy tűnik, ugye a bankszektorral folyamatosan vannak problémák, de úgy tűnik, hogy ezeket is valamennyire sikerül stabilizálni, mert ez is egy olyan pont, hogyha ott nem sikerülne, akkor az is boríthatna. Tehát azért ezt ezekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetések, tárgyalások, stb. Folynak, amiknél igyekeznek valamiféle megoldást találni, és úgy tulajdonképpen ez eddig, hát sikeresnek mondható, még akkor is, hogyha persze ez a növekedés ez lehetne magasabb is, de legalább már pozitív, tehát mindig ezt kell figyelembe venni. Valóban a munkanélküliség magas, az 11%, és a fiatalok, ugye ez az egyik legkomolyabb probléma, hogy a 25 év alattiak körében nagyon magas a munkanélküliség.
A Gentiloni vezette kormány legfőbb eredményének szokták még említeni az elemzők, és egyúttal talán az elmúlt év legfontosabb olaszországi történésének azt tartják, hogy sikerült hát legalábbis némileg megfékezni a Líbiából érkező migrációt. Ezt ön hogyan látja? Valóban egyértelmű sikereket könyvelhet el a Gentiloni kabinet ezen a téren?
Hát én azt gondolom, hogy itt valóban jelentős mértékű csökkenés volt. Gyakorlatilag ugye 2016-ban 181 ezer fő érkezett Líbia felől Olaszországba, és a tavalyi évben körülbelül 120 ezer, 2017-ben.
Ez több mint 30%-os
csökkenés.
Ez
30%-os csökkenés, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy júliusban, tehát a nyár közepén ez a szám már 100 ezer körüli volt, tehát utána nagyon jelentősen csökkent. Tehát a nyár elején még mindenki azt jósolta, hogyha nem történik valami, akkor 200 ezer fő fog körülbelül átjönni. Ezen az útvonalon, ami egy rendkívül veszélyes útvonal, nagyon sok halálos áldozat volt tavaly, körülbelül 3 ezer fő halt meg ezen az úton, tehát így is ez valamelyest csökkentette, tehát ez mindenképpen így az olasz politika szempontjából ez egy sikerként.
Ez a kormány sikere, és hát különösen mondjuk a belügyminiszter, az elég ambiciózus belügyminiszternek a sikere, ugye ő a beiktatásakor úgy nyilatkozott, hogy az a cél, hogy a migrációt egyrészt szabályozott mederbe lehessen terelni, és hát a számarányokat tekintve is sikerüljön megfékezni, és hát ugye itt különböző együttműködési megállapodások születtek Líbiával, líbiai városokkal, kiépítettek humanitárius folyosókat, közös fellépésbe kezdtek az olasz hatóságok Líbiával, az embercsempészek ellen, és hát nagyon intenzív volt a humanitárius segítségnyújtás is Olaszország részéről.
Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy több szereplős megoldási kísérlet volt, amiben az Európai Unió szerepe sem elhanyagolható, mert
tehát ugye, ezek uniós segítséggel
részben
zajlottak
igen,
ezek.
Tehát mindenképpen, de annál ezért ez több volt, mert önmagában az még nem csökkentette volna jelentős mértékben az átjövőknek a számát, viszont tulajdonképpen az összes tevékenység együtt az mindenképpen hozzájárult ehhez. Ugye több uniós művelet is van a térségben, az egyik az egy kül- és biztonságpolitikai művelet, ez az EUNAVFOR-MED, a másik pedig a Triton, ami pedig egy inkább ugye a Frontexnek egy saját művelete. Ez a kettő végzi a dolgát, részben mentés, részben pedig ugye az EUNAVFOR-MED-nek volt egy olyan feladata is, hogy ők képezték ki a líbiai parti őrséget, ami nagyon jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy bár Líbiában továbbra is bonyolult a helyzet, de azért végül is ők tudták ott kezelni a helyzetet, ami persze sok kritikát is kapott, mert hát azért ez tehát a Líbiában a helyzet az nagyon negatív mindenféle szempontból, de az biztos, hogy magát a migrációs folyamatokat azt jelentős mértékben csökkentették. Mondjuk hozzátenném, hogy most tél van, tehát hogy ilyenkor igen, mindenképpen kevesebben is érkeznének. Tehát igazából szerintem majd a jövő év fogja megmutatni azt, hogy mennyiben volt ez valóban hosszú távon sikeres. Az olaszok a líbiai kormánnyal, törzsekkel, számos területen avatkoztak be, illetve intézkedtek ebből a szempontból. Úgy látszik, hogy ennek azért az egész összefogásnak valamiféle eredménye valóban volt.
Hát az mindenképpen ugye, hogy létesültek ezek a humanitárius folyosók, ugye ezzel próbálják kiváltani a veszélyes tengeri átkeléseket, és hát talán nem csak kevésbé veszélyes, vagy akár veszélytelen lesz mindez, hanem szabályozott formába is kerül, hogyha érkeznek a menekültek. Olaszországban egyébként a közhangulat milyen ezzel összefüggésben, változott-e ezzel összefüggésben a összhangulat, mert azért Olaszországnak már jó ideje szembe kell nézni a migrációval és a menekültek befogadásával.
Nagyon, tehát jelentősebb, mondjuk ilyen több tízezres számok a 2000-es évek óta vannak, akkor mondjuk kb. 20 ezer környékén volt évente, maximum 30-40 ezerig ment följebb a szám. Attól függ, tehát azért nem ez az első alkalom, hogy ezzel a kérdéssel vagy problémával mondjuk szembesült az olasz társadalom, de mondjuk az utóbbi években azért tényleg ez egy magasabb szám volt már, és alapvetően azt is láthatjuk, hogy vannak olyan pártok, amik ezt az egész kérdésnek a biztonságiasításán keresztül, illetve azzal, hogy mondjuk a migráció ellenességet a középpontjába állítják politikájukban, ilyen az Északi Liga, vagy akár az Olaszország barátai elnevezésű párt. Részben pedig hát azért egy óriási médiafigyelem is követi ezt az egész folyamatot, és azért érezhető, hogy a társadalomban is van egyfajta elhidegülés, vagy akár ellentét ezekkel a folyamatokkal szemben. Tehát igen, az utóbbi években növekedett, még annak ellenére is, hogyha azért azt mondtuk, hogy az olasz társadalom az alapvetően egy ilyen befogadóbb társadalom, hát 5 millió bevándorló él most is Olaszországban. Ugye ők a legális számok, igen. Körülbelül az olaszok, tehát az összes teljes népesség 8%-át teszik ki.
Igen, hát azt gondolom, hogy ez nem is az elmúlt évekre, hanem akár mondhatjuk, hogy évtizedekre visszavezethető folyamat. Hát, hogyha az ember mondjuk Rómában jár, akkor nehezen talál mondjuk olyan gyors büfét, ahol valóban olaszok készítik mondjuk a pizzát. Általában pakisztániak vagy indiaiakkal találkozik ezekben a gyors büfékben, tehát azért Olaszországban már évek, hosszú évek, évtizedek óta azért ezekkel a folyamatokkal, tendenciákkal szembe kellett nézniük az olaszoknak, és hát nyilván, hogy a választási kampányban is ez fontos és központi téma lesz, hiszen majdnem mindegyik párt foglalkozik ezzel a politikai programjában, majd erről beszélünk részletesen a hírek után, most tehát hírösszefoglaló következik, utána pedig itt folytatjuk majd a beszélgetést Molnár Annával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, Olaszország szakértővel. Tartsanak velünk továbbra is!